Szentlélekkel közösségben. Amen. Tisztelt ünneplő család, kedves testvéreim, ez a gyülekezet imádságos szívvel vár benneteket, és szeretettel köszön. Áldjuk Istent, aki arra indította a szíveteket, hogy elhozzátok gyermeketeket, Laurát, és kérjétek, hogy őt is befogadjuk a keresztség által a keresztény nagyszentegyházba. Hisszük, Isten akarata az, hogy ő is Jézus Krisztus követője legyen. Az Úr Jézus feltámadása után, mielőtt átment az ő mennyei dicsőségére, e szavakkal hatalmazta fel tanítványait az evangélium hirdetésére és a keresztség szentségének kiszolgáltatására. Így szól Jézus hozzájuk. Nekem adatok minden hatalom menjen és földön, elmenve azért tegyetek tanítványa minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Foglaljunk helyet. Tisztelt ünneplő család, Isten szeretett népe, nagyon örülök, hogy pont akkor van az első osztályos hittanúsaim megáldása, amikor keresztelés van a gyülekezetben. Hiszen ha nem tévedek, akkor legtöbben ti is, ugyanígy, mint most majd Laura, meg voltak a keresztelve, amikor ilyen kicsik voltatok. És keresztelő alkalmával a szüleitek, keresztüleitek megígérték, hogy úgy nevelnek és neveltetnek, hogy Jézus Krisztus követői legyetek. Hát, örülök, hiszen a szüleitek ezt a fogadalmat teljesítették, mert beírtak benneteket hittalra. A hittal az arról szól, hogy Jézus kis tanítványaiként megszeressétek, megismerjétek Istent. És majd amikor 8-osok lesztek, akkor a konfirmáció alkalmával meg is halljátok ezt a hiteteket. Laura szülei is majd most fogják ezt megvallani, ígérni és fogadni. Jézus Krisztus azt ígérte a bennem bízóknak, hogy ő velünk van minden napon a világ végezetében. És azt mondta az ő apostolainak, küldötteinek, hogy menjetek el, és kereszteljetek meg mindenkit, aki szeretne a keresztség által elindulni Jézus követésének az útján, az Isten megismerésének az útján. Ha figyeltetek, nem azt mondta, hogy nem azt olvassuk a Bibliában, hogy menjetek el, és az Atya, Fiú, Szentlélek nevében kereszteljetek meg mindenki tanítványt, hanem az van, hogy az Atya, Fiú, Szentlélek nevébe. Itt nagy különbség van. Mert az előző verzió lett volna, akkor azt jelenteni, hogy én az egyháztól fölhatalmazást kapva kiszolgáltatom a keresztség szentségét. De nem ez az üzenete a keresztelőnek, hanem az, hogy amikor az Atya, Fiú, Szentlélek nevébe megkereszteljük Laurát, vagy hogy ki meg voltak a keresztelmet, akkor Jézus nevébe kereszteltünk bele benneteket. De most így nagyon nehezen értek, hogy mit jelent az, hogy belekeresztelünk benneteket Jézus nevébe. Az azt jelenti, hogy helyezkedtünk benneteket Jézus gyermekeibe. És amikor majd a hittan segítségével hitre juttok, személyesen hitre juttok, megismeritek Jézusban a megváltót, akkor ebből a jegyességből, az eljegyzésből mennyegző lesz. Tehát amikor hitre jutok személyesen, akkor teljesedik ki az az ígéret, ami a keresztelőben benne van, hogy Jézus nem csak eljegyzett gyermekei, hanem teljes jogú gyermekei lesznek. Így szoktuk ezt mondani, ezt most is a szülőknek mondom, hogy így szoktuk ezt mondani, hogy Isten megelőlegezett kegyelme, az ő ígéretei Jézusban lesznek ígéret, Jézusban lesznek igazá és ámenné. Tehát, amikor személyesen hitre jutok, akkor teljesedik meg Isten ígéret, ami a keresztelőben van. És ezt azért mondom el, mert vannak, akik felnőtten úgy gondolják, hogy újra kell keresztelőben, a gyermekkeresztségben adott ígéret, az, hogy Jézus gyermekei és követői lesznek, az beteljesedett. Ő ígéret, az ígéretből ámennek, igazán lett. Úgyhogy hát erre hívunk benneteket, kedves szülők és keresztülök, hogy Laurát úgy neveljétek, hogy és neveltessétek, hogy ő is Krisztus kis tanítványokért nőjön föl, Isten családja gyülekezetekben itt van segítségetekre, majd ha nagyobb lesz, lehet jönni vele Isten tisztelete, mert vannak gyermek Isten tiszteletes csoportjai, aztán be lehet ügyetni őket hitalra, de természetesen az jelenlévő van, elsősorban szüleje is igaz, hogy várunk benneteket, hogy jöjjetek a templomba, kézen fogva gyermekeitekkel, Isten népe körében. Az Úr kegyelme legyen veletek, hányom meg benneteket. Amen. Valljuk meg egy keresztény hitünket mindannyian. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennyek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a pokolra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott a mindenható Istenre jobbján. Honnan jön elítélni élőket és holtakat? Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetlen Sanyszent Egyházat, szentek közösségét, bűnök bocsánatát, test feltámadását és az örök életet. Kérem a szülőket, keresztülőket, hogy ezek a kapnának jöjjenek ki ide a keresztelőasztalra, amíg a gyülekezet foglalja meg. Kedves család, kedves szülők, keresztülők, hitetek megvallása után Isten és a gyülekezet színe előtt jelentsétek a szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében hitben nevelitek, feleljetek a következő kérdésekre. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségében a keresztény Anyaszent Egyházban befogadhassék? Ha igen, feleljétek, akarjuk. Isten áldjon a szent elhatározásokat. Ígéritek el, fogadjátok el, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnőtt, konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást, a Szent Háromság Isten növeket hitéről, a gyülekezet előtt. Vegyen felejétek, ígérjük és fogadjuk. Isten nagyon testi lelki erő fogadalmatok teljesítésére. Most pedig hozzánk a fordult Isten népe református gyülekezet, ígéritek el, hogy Laurát szeretetben és imádságban tartozzátok. A szülőknek, keresztülőknek, minden segítséget megadok ahhoz, hogy ő hitben neveljék. Ha igen, feleljük együtt, ígérjük. Ígérjük. Isten szent lelkörben előtt ígéretünk teljesítéséhez. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus, hálát adunk neked, hogy te azt mondtad, hogy legyünk a te tanítványod, és hogy már a legkisebbek is mehetnek hozzá. Hiszen felmondtad, Úr Jézus, hogy engedjük hozzá gyermekeinket, hogy megállt őket. Köszönjük, hogy Laurát megkeresztelhetjük. Imádkozunk, hogy minden ígéret, ami elhangzik a keresztelő, az ámen legyen az ő életében, hogy megismerjen téged, mint személyes megváltóját, és ne csak eljegyzett gyermeked legyen, hanem teljes jogú gyermeked, amikor ő hitre jut. Ebben segíts meg családját is, hogy ők hitben neveljék. De hadd imádkozzunk a szülőkért, keresztülőkért és az egész családja, hiszen a keresztelő nekik is a hitük fejlődésében egy nagy lépcső volt, hogy őket is te, Urunk, a te gyermekedé. Hiszen akkor tudják hitelesen Laurát élni a keresztény hitet. Segíts meg őket, könyörű rajtunk, hallgass meg imádságainkat. És köszönjük, hogy most, amikor látjuk a első osztályosainkat, azt is láthatjuk, hogy te hogy teljesíted lenni. mindazt, amit nekünk adtál, és hogy növekednek a te által eljegyzett gyermekek a te házadban, mint kis parádák, akik világba borulnak majd, és elmés hoznak. Hallgass meg a mindannyiunkat, Jézus, könyörű ajtó. Amen. Most pedig a keresztelők. megáldalak benneteket, és majd ha lejöttetek, miután a Zsófélén által készített imádékot megkapjátok, majd akkor fogok beszélni hozzátok, jó? És megáldalak benneteket.
Ugyanazt az áldást fogom mondani, mint a keresztelő, kicsit felfogás, hogy megérjétek tőlem, hogy megérjétek. Egy kicsit más közösség. Áldjon meg benneteket az Úr, és őrizzen meg benneteket. Ragyogta sorszáján rátok az Úr, és könyörüljön rajtatok. Fordítsa felétek orszáját az Úr, és adjon nektek békességet, hitet és üdvösséget az Úr Jézus Krisztus által, ma meg szorgalmat is adjuk meg.
Nagyon ügyesek voltatok, és hát áldást kérünk, hogy tanárnégyetek, hogy bársékotra is, hogy legyen sok türelmük, szeretetük hozzátok, és valóban sikerüljön megismertetni veletek Jézus Krisztus. Felszeretnék olvasni nektek még egy idézetet a Bibliából, próbáljátok figyelni, és azért gondoltam, hogy majd így szólok hozzátok, mert ezt a szüleiknek is mondom. A Filippi levél második részéből olvasok egy idézetet, ez egy Krisztus himnusz. Úgy is lehetne mondani gyerekek, hogy ez egy vers, ami Jézusról szól. Tehát így hallgassátok, mint egy verset, ami Jézusról szól. Az a himnulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt. Mert ő Isten formájával lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlőbb Istennel, hanem megüresítette ő magát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóan lett, és magatartásában is embernek bizonyult. Megalázta magát, és engedelmeskedett mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden tér meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké, és minden nyelv hallja, hogy Jézus Krisztus az Úr, az Atya Isten dicsőségére. Tehát így kezdődött ez a vers, hogy az az indulat legyen bennetek, ami Jézus Krisztusban is megvolt. Mit jelent ez egyszerűen szólva? Az, hogy Jézus legyen a ti példaképetek. Ahogy itt a morán tanuljátok, hogy hogy viselkedett, hogy szeretett, hogy teljesítette örömmel Isten akaratát, és ilyenek legyetek. Ő legyen a példaképetek a szeretetben, türelemben, segítőkészségben. Egyházunkban 2017 a reformáció kezdetének 500. évfordulója, annak az emlékével. A reformáció egyik híres jelmondata volt Kármin nyomán, hogy Soli Deo Gloria, azaz egyedül Isteni a dicsőség. Ez azt jelenti, hogy az életünkért Isten illeti a dicséret. Ő alkotott, ő váltott meg bennünket Jézus Krisztus által, ő segít meg, ő könyörgő rajtunk. Másik jelentése, hogy mindannyiunknak küldetése van a Földön. Ugye legyen Jézus a példaképünk, éljünk úgy, ahogy Jézus tanította, és bármit teszünk, ha otthon segítünk a nyújéknak, ha készülünk a iskolába, megcsináljuk a leckét, ha tanulunk hittanórára, az mind Isten dicsőségére tegyük. Mert bármit is teszünk, bármi is a hivatásunk, tegyük Isten dicsőségére. Azonban a felolvasott bibliai rész nem csak Krisztus követésére buzdít, hanem arra is tanít, hogyan jutunk el az élet igazi dicsőségének megtapasztalására. Ugye ma azt gondolják, hogy az az igazi élet, a szépség, a hírnév, a gazdagság, a siker, de halljuk meg őszintén, hogy mindezek nem az ember igazi dicsőségéhez tartoznak. Miért? Mert nem tartanak örökké. Ezek az áldások, mert ezek áldások önmagában, sikeres és jó módú, ezek az áldások csak a földi életünk tart, vagy a földi életben tartanak. De az élet igazi dicsősége az túlmutat a földi élet valóságán. más, ami letacik, mint a kevésség és a gyűlölet. Nekünk egész életünkben Istennel van dolgunk, mondta Kálvin, nem kell emberektől félnünk, mert Isten a segítségünk, és élhetünk szelítségben és alázatban, nem kell önvédelemből keményeknek és gyűlölködőnek a kedélyeknek lenni. Ez az ige, amit keresztelőre felolvastunk, vagy most, amit verset felolvastam nektek gyerekek, Isten nagy családjáról szól, szeretet erejéről, az önfeláldozásról, a barátságról, az egymás tiszteletéről, egy szóval az ember igazi dicsőségéről. Ha Krisztus követni akarjátok, akkor döntenetek kell az erő, a hatalom szeretete, vagy a szeretet ereje között. Választjátok ti is, meg mi is veletek együtt felnőttek, az erő szeretete helyett a szeretet erejét. Ha hittanosok lettetek, akkor már azt jelenti, hogy elég bátrak vagytok ahhoz, hogy Isten szeretetét válasszátok, és Krisztus legyen a példaképetek, és őt kövessétek az életben. Úgy legyen. Amen. Köszönjük szépen a nyugodtató néninknek, és pedig megkívánok, hogy meghívta benneteket és szüleitekkel eljöttetek, ahogy mondtam is már, felnőtt Isten tisztelettel párhuzamosan tartunk gyermek Isten tiszteletet, és óvisoknak, kisiskolásoknak, sőt, pirítnek is. Párhuzamosan mindig szeretettel családjaitokkal együtt a gyülekezetünkben, Széchenyi Józsi templomban, a Marosvegyi Imaházban, vagy ide a Budai útra. Jöjjetek, legyetek Isten családjának részei. Folytassuk az Isten tiszteletünket, ebben is áldást énekelünk nektek, a 134. dicséret második, harmadik versét énekeljük.
Fohászkodjunk és imádkozzunk. A mi Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése is jöjjön az Úrtól, a mi kegyelmes Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz, közöttünk lakó Isten. Amen. Imádkozzunk. Mennyi édesatyán, köszönjük, hogy elhoztál bennünket a hétköznapokból, hogy a te színed előtt feltöltekezzünk, a te szereteteddel, a te tőled jövő buzdító igékkel, a te áldásaiddal. Köszönjük, Urunk, hogy te úgy szeretted a gyermekeket, hogy semmi akadályt nem gördítettél, hogy hozzád jöjjenek. Köszönjük, hogy ránk bíztad őket, köszönjük, hogy mi hozhatjuk őket kézenfogva a te színed elé, hogy megáld őket. Urunk, köszönjük az elsősöket, köszönjük, Urunk, hogy tanítványnak lenni, a te kis tanítványodnak lenni az öröm és boldogság, Jézus. Áld meg őket a te ismereteddel. És most minket is, mindannyiunkat, hiszen ezért jöttünk, hogy a te igéd bátorítsa, buzdítsa, tanítsa a mi értelmünket és szívünket. Tehát sok-sok élethelyzetből jöttünk, van, akiknek gyász van, gyász és fájdalom van a szívében, van, akiknek más családi problémáik vannak, de kérünk téged, hogy te tartsd meg bennünket, szólj a te igédből, Urunk, mert az igéd igazság, lélek és élet. Hallgass meg bennünket, Istenünk, Krisztusért kérünk, bocsásd meg bűneinket, és szólj hozzánk, Urunk, mert hallani akarjuk, de nem csak hallani és megtanulni, hanem engedelmeskedni neked. Amen. Isten igéje, amelynek alapján az ő szent lelke segítségével hirdetni kívánom az ő üzenetét köztetek, írva található református bibliaolvasó kalauzunk szerinti mai napi újszövetségi igeszakaszban János evangéliuma 9. részének első 11 versében, a hosszabb idézetet leülve hallgassátok, Istenre figyelő szívvel. Így szól hozzánk. Amikor Jézus tovább ment onnan, meglátott egy születése óta vak embert. Tanítványai megkérdezték tőle: Mester, ki vétkezett, ez vagy a szülei, hogy vakon született? Jézus így válaszolt: Nem ő vétkezett, nem is a szülei, hanem azért van ez így, hogy nyilvánvalóvá legyenek rajta Isten cselekedetei. Nekünk, amíg nappal van, annak a cselekedeteit kell végeznünk, aki elküldött engem, mert eljön az éjszaka, amikor senki sem tud munkálkodni. Amíg a világban vagyok, a világ világossága vagyok. És ezt mondta: A földre köpött, sarat csinált a nyállal, és rákente a sarat a vakon született ember szemeire, majd így szólt hozzá: Menj el, mosakodj meg a Siloám tavában, ami azt jelenti, küldött. Az pedig elment, megmosakodott, és már látott, amikor visszatért. A szomszédok pedig, és azok, akik látták azelőtt, hogy koldus volt, így szóltak: Nem ő az, aki itt szokott ülni és koldulni? Egyesek azt mondták, hogy ő az, mások pedig azt, hogy nem, csak hasonlít hozzá. De ő, a meggyógyított, kijelentette: Én vagyok az. Erre ezt kérdezték tőle: Akkor hogyan nyílt meg a szemed? Ő így válaszolt: Az az ember, akit Jézusnak hívnak. Sarat csinált, rákente a szemeimre, és azt mondta nekem: Menj a Siloámhoz, és mosakodj meg. Elmentem tehát, megmosakodtam, és most látok. Megkérdezték tőle: Hol van az az ember? Nem tudom, felelte. Isten tegye áldottá gyümölcstermővé igéjét a ti szívetekben. Azt szeretném kiemelni ebből az ige szakaszból, ez a meggyógyított vakember, aki születése óta vak volt, kétszer mondta azt, először rögtön, amikor megmosakodott, hogy már látok, és most már látott, és aztán másodszor, amikor tanúságot tett, amikor beszélt másoknak Jézusról, akkor is azt mondta, hogy én most már látok. Kétféle vakságról beszél itt Jézus. Az egyik féle vakság az, hogy sajnos ez az ember vakon született. Ugye ez egy fiziológiai állapot, mondhatnánk, hogy betegen született. A másik féle vakság az a lelki vakság. Az a lelki vakság, amikor nem akarjuk észrevenni, vagy ha észrevesszük, hogy Isten szól hozzánk, keres bennünket, akkor mi nem hiszünk neki, elfordulunk tőle, vagy egyszerűen föl se ismerjük, hogy Isten szólongat bennünket. Ugye az elsőféle vakságból ez az ember meggyógyult egyből, ahogy Jézussal találkozott. Csoda történt. De én nem a csodáról szeretnék beszélni nektek most. Mégpedig azért nem, mert nem önmagában ez az üzenet a történetnek, hogy Jézusnak volt hatalma csodát tenni. Persze, ennek is nagy üzenete van, hiszen Jézus személyéről, az ő hatalmáról beszél, hogy amit csak tehet, mint Isten, megtehet bármit. Csodát is tehet, és hogyha amit ő akar, az meg lesz. Ő az Isten fia. A János evangéliumát érdemes elolvasni azoknak, akik kételkednek Jézus személye felől. Mert valljuk meg egy kicsit, hogy reformátusként is ülnek közöttünk olyan hívők, akik kicsit hasonlítanak az izraeli vallás híveihez, a akkori zsidó vallás híveihez, vagy éppen a unitáriusokhoz, hogy nem igazán merik Jézust Istennek hinni, vagy Istennek vallani. Azt mondják, hogy jó, Jézus valóban messiásként, megváltóként jött, ő volt a legjobb ember a Földön, bűntelen volt, csodákat is tudott tenni, ezért Istennek ő volt a legjobb gyermeke, de hát azért az atya az nagyobb nála. Most nagyon leegyszerűsítve, sarkítva mondom ezeket a dilemmákat, de ha őszinték vagyunk, akkor mindannyiunkban följöttek már ezek a kérdések, vagy lehet, hogy abban vagytok. Kicsoda Jézus? János evangélium erről szól. Azt mondja Jézus, hogy én és az atya egyek vagyunk. Aki látott engem, mondja Jézus, az látta az atyát. Én az atyában vagyok, és ő pedig én bennem. És én az atyának a cselekedeteit teszem, mondja Jézus. Jézus Istenként cselekszik. És ha így van, akkor hogy ne tudna csodát tenni azzal, akivel akar? De a másik dolog, ugye, a lelki vakság, hogy mi természetünknél fogva nem születünk lelkileg látónak, hanem Jézus Krisztus által vagyunk képesek egyedül megismerni Istent. Persze, ez a rövid kis történet, ami nagyon csodás, sok nagy kérdést is fölvet. Hogy miért van szenvedés a világban? A bűn és a bűnhődés kérdését. Ugye, amit föltettek a tanítványok is. Mester Jézus, mondd meg, hogy ő most azért született vakon, mert a szülei vétkeztek, vagy a nagyszülei, vagy miért? Aztán ugye fölveti az Isten személyének a kérdését. Kicsoda Isten, és hogyan cselekszik közöttünk? Mint mondtam, Jézus személyéről is folyik közbe a vita. És ugye Jézus azokat tudja meggyógyítani, akik fölismerik benne az Istent. Mert akik nem ismerik föl benne, azok nem jönnek hozzá. Azok csak úgy vannak a személyével, mint ebben a történetben, a történet szereplője, a farizeusok, a szomszédok, a szülők. Természetesen nem azt akartam ezzel mondani, hogy ha valaki jól hisz, akkor a csoda mindig megtörténik. Nem történik meg mindegy, ez Isten döntése, de hisszük, hogy végül minden értelmet nyer. Jézus is erről beszél, amikor azt mondja, hogy meg fogja Isten mutatni a dicsőségét, még ebben a nehéz helyzetben is. Ugye azt mondja, hogy Isten cselekedetei meg fognak látszódni rajta. Ugye ezt még akkor mondta Jézus, hogy nem történt meg a csoda, még nem kezdett újra látni ez a vak. Mondhatnánk úgy is, hogy ha meggyógyult volna, ha meggyógyul, akkor is Isten cselekedetei meg fognak látszódni rajta. Nos, hogy álltak Jézus személyéhez a történet szereplői? Ugye a farizeusok, akik végig hitetlenek voltak, ugye az előítéleteik alapján kezelték Jézust, nem lehetsz te a proféták által megígért messiás, mert ismerjük honnan származol, ismerjük a szüleidet. Jézus, te nem vagy az, akinek mondod magad. Ugye a szomszédok, akik ismerték csecsemőkorától fogva, ezt az embert meglepődtek a dolgokon, hogy meggyógyult, de szkeptikusok maradtak. Nem indultak el a hit útján, nem lettek Jézus kis tanítványai. Meglepődtek, de nem kértek Jézusból. A szülők, látjuk a szülők hitét és örömét, de hallgattak, nem szóltak, féltek a kiközösítéstől. És látjuk a vakot, ugye aki meggyógyult, ő folyamatosan növekedett a hitben, megtette, amit Jézus mondott, meg is gyógyult, és ezt a jó hírt, hogy Jézus cselekedett vele ilyen hatalmasan, azt továbbadta más embereknek is, hogy ők is menjenek Jézushoz, legyenek Jézus követői. Biztos, amikor hallgattátok a történetet, furcsa volt, hogy Jézus sarat csinált, bekente a szemét, és mondta a vaknak, hogy menjen el, mosakodjon meg Jeruzsálem falain belül lévő kis víztározó tóba. Kérdeztek, miért csinálta Jézus? Jézus valami gyógyító keveréket csinált, azzal kente be? Nem. Hanem próbára tette a hitét ennek a gyógyulni vágyó vaknak, hogy azt mondta, hogy menj el, tedd meg, amit mondok. És ugye ő nem gondolkodott, azt mondta, hogy Jézus, ha te azt mondod nekem, hogy menjek és mosakodjak meg, akkor elmegyek, mert te mondtad, Uram. És elment, megmosakodott, és meggyógyult. És aztán, ugye, ami történt vele, azt elmondta másoknak is. De itt marad továbbra is a kérdés bennünk, hogy akkor hogy van az, hogy ilyen dolgok történnek, hogy valaki vakon születik, és miért van az, hogy az egyik meggyógyul, a másik nem. Erre csak azt tudom mondani nektek, hogy nem tudom, ez Isten szuverén döntése, hogy kinek az élete felől hogy dönt. Van, amikor van összefüggés az között, ami történik velünk, a mi bűneink, és az között, hogy mi történik velünk, van, amikor nem. Nagyon komolyan kell vennünk azt, hogy egy elbukott, összetört világban élünk, ahol az ember bűnének a következményei nyilvánvalóak közöttünk az egész világban. Most is háborúk híréről hallunk, éhínségekről, és sorolhatnánk még azokat a dolgokat, amit az ember okozott magának a bűnei következményeként. És van, amikor bizony a személyes bűnünk következményeként élünk át nehézségeket. Ugye a baj az volt akkor a zsidó kultúrában, de ma is így van a keresztény kultúrában, hogy az az általános nézet, hogyha valaki szenved és sorscsapás éri, az valamilyen bűne miatt kap büntetést. Jézus ezt nem zárja ki, de azt mondja, hogy ez nem szükségszerűen vagy közvetlenül van így. Természetesen a lelki folyamaton mindannyian átmegyünk, hogy amikor valami rossz történik velünk, akkor fölteszük a kérdést, hogy mi rosszat tettem, hogy ezt kaptam. De Jézus arra hív bennünket, hogyha már föltettük ezeket a kérdéseket, és hogyha tényleg Isten igéje és szent lelke leplez bennünk valamit, amit nem szabadna folytatni tovább az életünkben, mert pusztító, romboló ereje van az életünkben, a család életünkben, ha így ítélte meg az életünket, akkor engedjünk neki, tartsunk bűnbánatot, valljuk meg a bűneinket, és kérjünk bocsánatot Jézus érdeméért, hiszen ő fölvitte a fára a mi bűneinket, és azért halt meg bűneink büntetését magára véve. De hogyha bocsánatot kértél, akkor Isten megbocsátott. Ő úgy bocsássa meg a bűneinket, hogy nem emlékezik meg róla, nem hánytorgatja föl, a tenger mélyére veti. És ha túl vagy ezen, akkor lásd a helyzetedet, ebből a perspektívából, mint amit Jézus mondott a tanítványainak, hogy nem az a kérdés most már, hogy ő vétkezett, vagy a szülei vétkeztek, hanem arra néz, hogy hogyan fogja Isten megdicsőíteni magát az ő életében, hogy lesznek nyilvánvalóvá rajta Isten cselekedetei. Testvérek, ez tehát a nagy kérdés, és ezzel szeretném befejezni, hogy nem azon kell ülni tovább önsajnálatban és önvádban, hogy jaj, miért kerültem nehéz helyzetbe, hogyha már megvallottam bűneimet és bűnbocsánatot kértem, hanem azt kell kérni, hogy mutasd meg, Uram, hogy fordítod ezt a helyzetet a javamra, hogy fogsz cselekedni, mit fogsz tenni az én életemben. Tehát bátran mondhatjuk, hogy ebben a világban, ahol bár a bűnpusztító ereje körülvesz bennünket, nem azt jelenti, hogy a rossz viselkedés mindig büntetést kap, a jó viselkedés meg mindig áldást és dicséretet. mert látjuk ebben a világban, hogy ártatlanul is lehet szenvedni, és lehet ebben a világban nagy bűnösnek is megúszni a dolgokat. Tehát nincs a kezünkbe ez, hogy mi ezt értékelni tudnánk. A fő pont tehát az, hogy bármi is az ok, ami miatt nehézség történik az életünkben, amit csapásként élünk meg, hogy miért kaptuk, vagy miért van ez, hanem az, amit Jézus mond, hogy ő tud vele mit kezdeni. Az első kérdés tehát hozzánk ez, hogy hiszed-e azt, hogy amiben vagy, amit te csapásként, nehézségként élsz meg, Jézus tud vele mit kezdeni, tud benne segíteni, át tud téged vezetni. Kérjünk tehát erőt és útmutatást, hogyha olyan nehézség van az életünk, amit nem tudunk értelmezni, akkor Jézus mutassa meg nekünk, hogy fordíthatja azt számunkra áldássá. Hiszen ő meg is akarja tenni, mint jó Isten, és meg is fogja tenni, mint hűséges Atya, hogyha mi ezt kérünk tőle, és engedünk neki. Mert Jézus, úgy, ahogy mondta ennek a vakon született ember életébe, azt mondja, hogy azért van ez, hogy Isten cselekedetei megmutatkozzanak rajta. Azaz, azt mondta, hogy Isten minden helyzetben megtudja magát, és meg is akarja magát dicsőíteni. És hogyha útmutatást kaptunk Jézustól, úgy, ahogy ez a vak, hogy ebben a helyzetben ő hogy fogja magát megdicsőíteni, akkor engedjünk Jézusnak, tegyük meg azt, amit mondott. A vak is megtette, és túljutott, meggyógyult. Tegnap Pestre utaztam, és az autóban hallgattam hangos könyve, Cseri Kálmán Kegyelem harmatja című állítatos könyvét. Ugye februári napokat hallgattam itt sorba. És Cseri Kálmán mondta azt az igazságot, ami ebben a történetből is fénylik, mégpedig az, hogy a hitünk az nem csupán ismeret és tudás, hanem szívbéli bizalom, hogy Isten jó, hogy Isten hűséges, még akkor is, ha megenged valamilyen nagy nehézséget az életünkbe, tehát a hit szívbéli bizalom. Mert hogyha a hitünk csak tudás lenne, és nem lenne benne engedelmesség, az csak további ítéletet jelentene számunkra. És tényleg így van. Hogyha minél többet tudunk Istenről, de nem akarunk az ő akarata szerint élni, az csak ítélet számunkra. Jézus arra hív, hogy amit megtanultunk tőle, amit mond nekünk, amire hív bennünket, annak engedelmeskedjünk, és tényleg elnyerjük az ő áldásait, és ki fog emelni bennünket abból a mélységből, amiben esetleg vagyunk, vagy ami kilátástalannak látunk, vagy ami a szomorúak legyünk, vagy vagyunk. Engedjünk Jézusnak, engedjünk az ő szavának, és akkor úgy leszünk, mint ez a vak, hogy azt mondja, hogy vak voltam, most már látok, de nem csak a szeme állt helyre, hanem vak voltam lelkileg, de Jézus által most már látok, mert ő mondta magáról, hogy én világosságul jöttem a világba, és amíg itt vagyok veletek, és itt van velünk Jézus, addig a világosság cselekedeteit fogja tenni, engedjünk az ő szavának. Mert aztán majd egyszer eljön az éjszaka, amikor késő lesz, és amikor nem tudunk már, megkeményedett szívünk lesz, és nem tudunk már Istennek engedni. Ezért mondja Jézus a gyerekeknek is, hogy jöjjetek én hozzám már gyermekkorba. Mi is jöjjünk Jézushoz, amíg még látunk. Vagy hogyha úgy érezzük, hogy vakok vagyunk, akkor kérjük, hogy adjon nekünk látást, mert ő a világ világossága. És ő mondta, hogy aki engem követ, az nem járhat a sötétségben, mert ővé lesz az élet világossága. Ezt ígéri Jézus, engedjünk neki. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére, énekeljük a 165. ének 5. versét helyünkön maradva. könyörögjünk. Jézus, hozzád könyörgünk, mint aki a világ világossága vagy, hogy gyógyítsd meg lelki vakságainkból, add, Urunk, hogy lássunk, és add, Urunk, hogy hozzád jöjjünk, mert Te hatalmasan tudsz cselekedni az életünkkel, és Te meg fogod dicsőíteni magadat a mi életünkben, de hiszünk benned, és engedünk a Te szavadnak. Ezért hozzuk eléd, Urunk, a mi betegeinket, gyógyítsd meg őket, dicsőítsd meg magad így is közöttünk. Urunk, szabadítsd meg a szenvedélybetegeiket, a maguk választotta rabságukból, börtönükből. Mindannyiunk lelkét gyógyítsd, Urunk, sokféle sebünk van, és sokféle sebünk van, amit magunk okoztunk magunknak a bűneinkkel. Bocsásd meg a mi bűneinket, könyörülj rajtunk, vedd el rólunk a bűneink pusztító hatalmát, és tisztítsd meg bennünket, hogy neked akarjunk élni. Vigasztald meg a mi gyászolóinkat is. Köszönjük, hogy nem csak ennyi az élet, ami itt a Földön van, hanem Te föltámadtál, és örök életed van, és Te ezt fogod adni mindazoknak, akik benned élnek, és a Te benned való hitben hunytak el. Urunk, köszönjük ezt a hatalmas vigasztalást. Urunk, kérünk, hogy áld meg közöttünk a Te igédet, bárhol is halljuk, hogyha olvassuk otthon a Bibliát, vagy hittanórán tanuljuk a Bibliát, add, hogy szóljon hozzánk, add, hogy befogadjuk, és aszerint éljünk. Urunk, hallgass meg mindazok imádságát, akik segítségül hívják a Te nagy és dicső nevedet. Amen. És egy rövidke csöndben mindenki a saját imáját mondja el, ti is, gyerekek, magatokban mondjatok egy rövid imát Jézusnak. Úr Jézus, köszönjük, hogy Te szeretsz bennünket. Kérjük, hogy hallgass meg imáinkat a Te kegyelmedből. Amen. Most pedig mondjuk el együtt fönnállva az Úr Jézus imádságán. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Vegyük Isten áldását. Békesség és szeretet nektek hittel együtt az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Amen. Foglaljunk helyet. Isten tiszteletünk vége felé haladva a hirdetések előtt énekeljük a 463. dicséretünket. Ezt úrvacsorán szoktuk énekelni. Isten élő lelke, jöjj, áldva szállj le rám!